Sziasztok, ez a Hazabeszélők Podcast negyedik adása, túl vagyunk a válogatott meccseken, és most erről fogunk beszélni. Szervusz, Béci, téged is köszöntelek.
Szervusz, szervusz, Zoli, köszöntök mindenkit.
A szervek ellen egyénileg talán nem működött annyira a dolog, csapatként viszont igen. Ennek szerinted mi lehet az oka? Az első félidő, nem azt mondom, hogy döcögött, mert akkor született a mérkőzésen az összes gól, de a másodikban szerinted mi történhetett?
Második fél időben egyébként a szerbek már jóval összeszedettebben játszottak, de egyébként tényleg érdemes kitérni arra, hogy minek köszönhető az, hogy tacára annak, hogy Marco Rossi csapata lehet, hogy papíron gyengébb, mint a szerb válogatott, azért mégis sokkal jobban működött ez a taktika. Ugye a szerbekről lehet tudni, hogy nem minden, igazából minden mérkőzésre más arcukat mutatják, és itt is látható volt az első fél időben, hogy egyébként a magyar csapat sokkal szervezettebb volt, mint a szerb válogatott, amely egyébként korábban pont a szervezettségének köszönhetően tudott kijutni a katari világbajnokságra.
Azt néztem, hogy a szerbek a gól után, mint hogyha abba hagyták volna. Tehát szerinted beálltak inkább védekezni, vagy azt gondolták, hogy mi már nem fogunk gólt szerezni? Mert mindkettő egy hibás mentalitásnak tűnik, vagy akkor nem készültek fel belőlünk?
Ugye a múlt héten is beszéltünk arról, hogy egyébként amelyik csapat megszerzi az első gólt, az valószínűleg vissza fog állni, és a szerbeknél szerintem mindenképpen ez történt. A szerbek úgy voltak ezzel, hogy hát oké, akkor megvan a vezetés, akkor visszaállunk, és akkor gyertek magyarok, próbáljátok meg. És hát sikerült is. Igaz, az első gólunknál volt egy kis szerencsénk, de hát jó csapatnak szerencsé is van.
Szerinted azt mi okozhatta, hogy végül nem játszották át annyira a középpályánkat? Ugye a múlt héten azt mondtam, hogy én ettől félek a legjobban, hogy a Milinkovic-Savic egy kicsit átjátsszák majd a középpályát. Ehhez képest baromi jól szültett Nagy Ádámé, és akit még én szeretnék kiemelni, de erről majd mindjárt bővenben beszélünk, az Lois Négo. Valami egészen hihetetlen melózott a jobb oldalon, de a középpályán is visszahúzódott segíteni. Mi okozhatta azt, hogy a szerb egy picit defenzív, de támadólag is fellépni képes középpályán, nem játszották minket végül?
Inkább annak, hogy Stajc és Nagy Ádám nagyszerűen felkészült ebből a szerb válogatottból. Stajc elképesztő munkát végzett, nem csak Négo. Tényleg látszott az, hogy Marco Rossi egy egyedi szerbekből felkészülő taktikát állított össze erre a mérkőzésre, és hát mindamellett, hogy például egy Szoboszlai Dominik most nem volt annyira kiemelkedő, mindezen felül viszont elképesztő munkát tett bele a mérkőzésbe, tehát most inkább volt egy ilyen mélységi irányító sem, mint egy klasszikus karmester most ebbe a válogatottban, tehát mindenki sokkal nagyobb, sokkal több védekező feladatot látott el, Varga Barnabás leszámítva, tehát hogy tényleg látszik, hogy egy külön taktikával készült Rossi, és úgy néz ki, Rossi is. Ugye múlt héten feltettük a kérdést, hogy ki fog jobban felkészülni a másikból, mert Rossi ezt a csatát megnyerte Stojkovic-sal szemben.
Azt néztem, hogy a szerbek után a vasárnap, amikor mi a csehekkel játszottunk, és erről meccsről mindjárt beszélünk, a szerbek vasárnap viszonylag simán győztek Litvániában. Ez nem váratlan eredmény, viszont teljesen máshogy is, nem máshogy álltak föl, viszont egy picit változtattak a taktikán. De Montenegrót is érdemes volt figyelni, megnéztem az összefoglalót, nagyon-nagyon összesűrűsödött a mezőny. Szerinted előbb ugye jönnek majd a szerbek, Montenegró ellen szerinted mire lehetünk majd képesek? Nagyon össze van sűrűsödve a mezőny, és nagyon-nagyon kell majd ott legalább egy pont. Ugye itthon fogunk játszani, kint Montenegróban 0-0 lett a végeredmény még a nyáron, de Montenegró ellen szerinted máshogy kellene majd felállni, vagy más kellene majd játszani.
Valószínűleg mindenképpen, hiszen eddigi legnehezebb mérkőzésünk pont Montenegróban volt, nem is feküdt montenegrói válogatott stílusa, sőt én azt gondolom, hogy azon a mérkőzésen talán jobb is volt Montenegró. Igazából a szerencsének köszönhetjük, hogy azon a mérkőzésen az egy pontot hozzá tudtuk vinni júniusban. Szerintem a keményebb urán hangzik, nem a szerb, hanem a montenegrói válogatott stílusa ízlik legkevésbé Marco Rossi csapatának, de azt gondolom, hogy ahogy sikerült Szerbiából felkészülni, Montenegróból is fel tudunk majd, és talán hazai pályán 60 ezer magyar szurkoló előtt sikerült behúzni ezt a mérkőzést. Az biztos, hogy elképesztő taktikai párharc lesz, és az is biztos, hogy nem lesz egy gólgazdag mérkőzés.
Egy jó hónap még hátra van addig, amíg ezen gondolkodni kell, bár Marco Rossit ismerve biztos, hogy már is kezdett ezen gondolkodni. Aztán vasárnap volt egy Csehország elleni mérkőzés, amire valószínűleg nem számítottunk. Arra igen, hogy talán kevés gól lesz, és ez így is lett, mert egy-egy lett a végeredmény, de arra valószínűleg nem számítottunk arra a favágásra, ami ment a mérkőzésem. És vezéráldozattal ba is került, Üli Orbán 10 hétre elveszítette a válogatott, így valószínűleg őt az idén már nem is látjuk címeres mezben. Megérte ekkora áldozatot, mert olyan véleményeket olvastam, azért kérdezett most téged, hogy most mi értelme volt a kulcsembereket, nem egyszerre pejtetni, de sokokat kezdetni. De most Willy Orbánnak 10 hét off-ba került, kihagyásba került, nem lett volna tanácsosan máshogyan fölállni, kicsit más embereket játszatni, hogy megnézzük, mi hogy működik? Akár a védelembe is.
Szerintem nem, valószínűleg rossz azért játszott a legjobb csapatot, mert ugye ilyenkor viszonylag kevés ideje van arra, hogy be tudja készíteni a válogatottat a további mérkőzésekre, és ugye azért látjuk, hogy még lesz két nagyon fontos mérkőzés a válogatottnak, Szerbia és Montenegro ellen. Én azt gondolom azért is játszott a legjobb csapatot, hogy tényleg láthassa egyik, mik azok a dolgok, amikkel még változtatni kell annak érdekében, hogy a következő két mérkőzésen is győzelemmel vonulhasson a pályáról a válogatott. Az, hogy most Orbán megsérült, és sajnos bármikor benne van a szerbekkel, és megsérülhetett volna, sajnos ez nem szerencsés dolog. Ugye láthattuk, hogy amint Vili Orbán lejött a pályáról, rögtön gólt is kapott a magyar válogatott, innen is látszik egyébként, hogy mennyire fontos látszem ennek a válogatottnak. Ugye Lang Ádám és Dibusz Dénes összehozott sajnos egy volt. Lang Ádám után ugye bocsánatot is kért, mondta, hogy soha többé nem fog ekkora hibát elkövetni. De azért az látszik, hogy nehéz lesz Vili Orbán nélkül, mert tényleg egy fontos alapköve ennek a válogatottnak. Mivel a cselekelni mérkőzést illeti, hát igen, ez nem volt egy barátságos mérkőzés. Valószínűleg, hogyha az EB-n fog találkozni ez a két csapat, akkor is ugyanilyen parázshangulatú mérkőzés lesz, és nagyon élvezetes mérkőzés volt ettől függetlenül. Az egyetlen probléma az volt, hogy a játékvezető kezéből nagyon kiesett ez a mérkőzés.
És viszonylag gyorsan. Tehát látszott az, hogy nem tudja a kézben tartani, és egy barátságos meccs esetében nekem ez volt a leginkább érthetetlen egyébként.
Igen, én azt gondolom egyébként, hogy ez tétmérkőzés lett volna, akkor a piros lap is felvillant volna mindkét csapatnál. Kerkesnél ugye taposás miatt, illetve Szadileknél meg azért, mert tulajdonképpen olyan csúnyán csúszott be. Azt hiszem Stice-nak, ugye Stice utána ki is írta a közösségi oldalára, hogy hát ez nem barátságos meccs volt, hanem favágás. Abban a szempont, semleges néző szempontjából biztosan élvezetes volt ez a mérkőzés, hiszen nagyon ritka az, hogy két csapat egy barátságos meccsen úgy játszol, mint a világbajnoki döntő lenne. De tényleg egyszerűen azt látta az ember, mintha tényleg egy komoly tétre menő mérkőzés zajlana ezen a pályán. Hát elég érdekes volt. Ugye még nem nagyon látta, hogy barátságos meccsen ennyire komoly párharcok lettek volna.
És ha már EB, tegnap jelentették be, hogy október 3-ától lehet beadni az igényléseket a jövő évi meccsjegyekre. Tervezel menni, Béci?
Én mindenképpen tervezek, csak igazából sosem értettem, hogy az UEFA miért úgy árulja a jegyeket, hogy fogalmuk sincsen arról, hogy hol fognak játszani a csapatok, milyen csoportok lesznek, kik lesznek kint. Tehát, hogy igen, majd fogok venni, de már akkor, amikor meg lesz a sorsolás. Egyébként pont azt néztem, hogy 30 euró, 12 ezer forint a kapulogi egy csoportmeccs, szerintem ez ajándék.
Nem tűnik rossz árazásnak abszolút, csak ezek gyorsan el fognak fogyni, hogy a Kárpáti Emrégéd úgy gondolja, hogy akkor, illetve nyilván úgy fogja gondolni, és meg is lesz a sorsolás, akkor azért gyorsan kell majd mindenkinek lennie.
2016-ban meg 21-ben sem volt könnyű jegyhez jutni, de aki akart, az előbb-utóbb tudott egyébként, mert ugye nagyon sokan úgy jutnak jegyhez, hogy utána elkezdenek cserélni, mert rájönnek, hogy hát rosszul tippeltek, és hát mondjuk egy francia szurkó lehet, hogy nem kíváncsi egy Románia-Szlovénia mérkőzésre, hanem inkább egy francia-német. Én azt gondolom, hogy aki szeretne jegyhez jutni, az jegyhez fog jutni, csak nem most októberben, hanem mondjuk jövő májusban. De szerintem igen, és rengeteg, azért elég nagy az esélye, elég nagy a sansz arra, hogy a magyar labdarúgó válogatott ki fog jutni erre az Európa bajnokságra, és biztos, egészen biztos vagyok benne, hogy rengeteg magyar szurkoló lesz kint. Én sajnos eddig nem tudtam kijutni egyetlen EB mérkőzésre sem, de hát most ebben valami bakancs listán van, hogy mindenképpen kit lássak. Azt gondolom, hogy ezért a válogatottért érdemes is kimenni, és azt gondolom, hogy ha egy jó csoportba kerülünk, akkor talán igaz is előfordulhat, hogy nem csak a 16-ig, de a 8-ig is el.
Nagyon érdekes lesz megvárni a sorsolást, és én is figyelni fogom a jegyeket. Ha már a MLS-nél tartottunk picit érintőlegesen, érdekes dolgok hangzottak el egy konferencián, míg a válogatott meccseket megelőzően. Nagyjából úgy tűnik, hogy az lesz az irány az MLS-nél, hogy a külföldön született, de magyar származással rendelkező játékosok, ilyenek most is vannak a válogatottban, például Callum Stiles vagy Kerkez Milos is ilyenek, magyar származással rendelkező játékosokat fel kell kutatni. Nem tudom, én gondolkozom ezen. Ugye jégkorunkban, de az egy teljesen más sporták, bevett szokás, hogy honosítanak. És ott, ha jól tudom, nem is feltétlen kell, hogy legyen valakinek olyan felmenője, tehát azért vannak amerikai születésű játékosok, akár a kazak jégkorong válogatottban. Abban nem vagyok biztos, hogy ez jó irány a magyar labdarúgásban. Nem tudom, te mit gondolsz róla. Tehát ha találnánk még három Callum Stiles-t, vagy két Kerkez Milost, és mondjuk nem is megyünk el értük Amerikáig, akinek volt egy magyar nagymamája, vagy dédmamája, de hogy ez jó irány, hogy így akarunk fiatalítani akár, vagy frissítést hozni, mint gondolsz?
Hát ez igazából most már egy trend lett egész Európában. Ugye pont a román válogatott csinálta azt, hogy 15 évesen behívott egy spanyol származású, de román felnőkkel rendelkező játékos, pusztán csak azért, hogyha egyszer pályára lép tét meccs, akkor soha többé nem lehet spanyol válogatott, hogyha esetleg annyira tehetséges lesz. Tehát ugye ez most már eléggé gyakori, főleg itt most Közép-Európában, hogy megpróbálnak keresni olyan játékosokat, akiknek valamilyen negyedrész vagy huszadrész van valamilyen felmenője. Ez sajnos, igen, láthatjuk, hogy a magyar válogatottnak egyébként rengeteg segítséget hozott az, hogy Willi Orbán ugye válogatott lehet, Sztájsz válogatott lehet, Kerkes válogatott lehet, nem tudom más tenni. Ugye sajnos eljutottunk odáig, hogy minden hatodik magyar ember már külföldön születik, így tetszik vagy sem, tényleg érdemes egész Európában körülnézni. Másrészt azt is meg kell jegyezni, hogy most az utánpótlás válogatottak nem éppen brillíroznak. Ugye az U19-es csapatnak már 13 nyeretlen mérkőzése van, úgy, hogy közben játszottak Málta ellen is például, tehát, hogy a következő generációban kevés tehetséges labdarúgó fog kijönni. Az U21-es csapat is hol jó, hol nem, tehát, hogy úgy néz ki, hogy a következő 5-6 évben a magyar utánpótlás nem fog kiadni annyi tehetséges játékos, hogy ez el tudja látni minőséggel Márko Rossi csapatát. És igen, ebben az esetben tényleg érdemes körülnézni, tetszik vagy sem, mindenkinek, minden lehetőséget meg kell próbálni. Ugye ott van például Gyökeres Viktor, ki most...
Hát róla nagyon lecsúsztunk. Az, amit én nem is értek, hogy Gyökeres Viktorról hogy csúsztunk le így. Nem volt egy megkeresés, nem volt egy ötlet valakinél, hogy gyerekek, itt van ez a srác, akinek amúgy tök jól megy nemzetközi szinten. Akkor...
Ugye, aki nem tudná, Gyökeres Viktor az angol másodosztályból királya lett az előző szezonban, most pedig a Benfica játékos lett, sajnos már svéd válogatott, ráadásul hiányposzton játszik kiválóan, ugye 9-es poszton jelenleg most csak egy Varga Barnabásra van a magyar válogatottnak, és hát nagyon nagy segítség lenne, hogyha egy Gyökeres Viktor most nem svéd, hanem magyar válogatott színekben játszana. Ugyanez van Sebastian Nánásival is, aki egyébként az egyik legnagyobb svéd tehetségnek tartanak, és már barátságos meccsen pályára lépett a svéd válogatottban, de valószínűleg tét meccsen is pályára fog lépni, valószínűleg őt is el fogjuk veszíteni. Tehát, hogy egyébként tényleg érdemes körülnézni, és tényleg érdemes ezeket a magyar felmenőkkel rendelkező tehetségeket behívni minél előbb, mert sajnos elorozza az orrunk előtt, és ezek nagyon érzékeny veszteségek a magyar labdarúgás számára.
Te is említetted az utánpótlást, és pont ezt akartam én is mondani, hogy szerintem sem feltétlenül ördögtől valahogy körül kell nézni, teljesen rendben van. Találunk valahol valakit, aki tud 3-1-eset rúgni a labdába némi túlzással, és vannak magyar felmenők, és még magyar válogatott is akar esetleg lenni, akkor az jöjjön, várjuk szeretettel. De hogy az MLS ezzel nem azt ismerte el éppen, hogy az utánpótlás képzés úgy bukott meg, ahogy van. 2010-ben, amikor Csányi Sándor átvette az elnökséget, az volt a mondás, hogy fel kell virágoztatni az utánpótlást. Aki akkoriban nézte az utánpótlást, nem vitatta azt, hogy ebben azért jelentős igazság maga. De akkor ezzel, hogy most külföldön nézünk körül, olyat magat nézünk meg, akiknek akár a dédanyjuk magyar volt, akkor ezzel azt írtuk alá, hogy nem működik sem az utánpótlás képzés rendesen, nem nevelünk ki magyar tehetségeket, de menjünk át Szalai Ádámba évekkel ezelőttre, hogy itt nyomják nekünk a szart évek óta, csak akkor valami nem megy. Akkor vagy az utánpótlás képzést kell újra gondolni, vagy akkor még jobban nézelődni és honosítani, mint a jégkoromban. Csak azt érzem megint, hogy az MLS egy kicsit, hát mit mondjak, belecsinált a saját szájába. Na most akkor döntsük
le, hogy... Ez egy nyílt beismerés mindenképpen.
Erre gondolom.
Konkrétan el fogja szavak szerint elismerni, hogy igen, gyerekek, elszúrtuk, de igen, ez egy nyílt beismerése annak, hogy a magyar utánpótlás rendszer továbbra sem működik. Ugye tudjuk egyébként, a labdarúgáson sosem az volt a baj, hogy van-e benne pénz, vagy nincs benne pénz. Nyilván sokat számít egyébként, hogy legyen benne pénz, hogy a létesítmények legyenek jók, de hogy egyébként itt a know-how az, ami mindig is hiányzott, az innováció hiányzott, a jó szakemberek hiányoztak, tehát igazából, és egyébként mind a mai napig ez a legnagyobb rákfené a magyar futballnak. Úgyhogy láthatjuk, hogyha Szoboszlai Dominik 16 évesen nem megy ki külföldre, akkor valószínűleg most korán sem menne akkor a játékos. Hogyha Kertés Milos nem megy ki 18 évesen, akkor most nem tartana itt. Hogy a legtöbb magyar válogatott játékos, aki tényleg komoly sikereket ért el az elmúlt években, az azért tudta megtenni, mert idejekorán elhagyta a magyar labdarúgást. Tehát tulajdonképpen a nyugat képezi ki számukra a legjobb magyar labdarúgókat, és nem a magyar utánpótlás rendszer. Amíg így van, addig sajnos csak így tudunk sikereket elérni.
Nagyon-nagyon érdekes lesz, hogy mire megy ezzel az MLS. Csak remélni tudjuk, hogy a magyar válogatottnak majd vagy korábban, vagy később, de a hasznára fog ez válni. Még volt egy érdekes nyilatkozat a napokban, amikor Kubatov Gábort megkérdezték, hogy Máté Csabát miért nem menesztették, csak ugye nem lett állandó vezetőedző, azt mondta, hogy senkinek nem kívánja azt a beszélgetést. Azért én megnézném, hogy amikor Kubatov Gábor szégyelli magát, az egyébként milyen. Az engem konkrétan érdekel, hogy amikor Kubatov Gábornak valamitől lelkiismeret furdalása van, az konkrétan hogy nézhet ki az ő fejében, ez majd alkalmatán másik adás témája lesz, de azt is mondta, hogy a magyar edzők nem képesek nemzetközileg nagy eredményre. De most szerintem ez konkrétan tételesen nem így van. Tehát nézzük meg egy Dárdai Pált, aki csinált egy bronzérmet néhány évvel ezelőtt a Hertával. Az, hogy a Herta azóta milyen állapotban van, azt tudjuk. De én nem gondolnám azt, hogy ennyire, mert ez szerintem lenézés, amit Kubatov Gábor mondott. Ez konkrét lenézés a magyar edzői szakmának. És lehet, hogy ő arra gondolt, hogy Csank János nem ért el nemzetközi eredményeket, csak akkor Kubatov Gábor sem szakadt ki a 90-es évekből. Mert szerintem vannak magyar szinten olyan edzők, akik értek el eredményeket, és akkor most Lőzs Zsoltba bele sem menjek.
Egyébként ő ki is emelte, hogy talán Dárda is Lőzs Zsolt kivétel lehet. Az már más kérdés, hogy egyébként tényleg magyar edző utoljára mikor tudott komoly eredményt elérni magyar csapattal. Ő tulajdonképpen Kortó Gábor úgy fogalmazott, hogy a magyar edzők egy polccal lejjebb vannak, mint a külföldi edzők. Ez egyébként lehet, hogy így van, abban viszont nem vagyok.
Ezt tudjuk, hogy így van, csak nekem valamire lenézés jött át az egészből.
Igen, van ebben egy lenézés, meg abban sem vagyok biztos, hogy Dejan Stankovics egy polccal feje van, mint Máté Csaba.
Tehát, hogy mondjuk szerintem biztos, hogy nem így
van. Ezzel van a probléma, vagy nem vagyok ebben biztos, hogy Dejan Stankovics jobb edző lenne, mint Máté Csaba. Én mai napi óriási hibának tartom azt, hogy ő nem kapta meg az esélyt, hiszen lehet, hogy a Ferencváros egy olyan totális támadó futballt játszott, eredményes támadó futballt játszott, amire nagyon rég nem volt példa. Az tény, hogy azt aláírom, hogy mondjuk Revrov szintjét egyetlen magyar edző sem éri el. Tehát azt gondolom, hogy az elmúlt 30 év legjobb edzője az Revrov volt. Ugye vele a Ferencváros elképesztő eredményt ért el. Nem véletlen, hogy most az ukrán válogatott ennyire jó, ugye most Rebrov lett a szövetségi kapitányok, egy háború sújtotta Ukrajna, nagyon jó eredményeket ér, éppen x-eltek az angolok ellen.
Jó mérkőzés volt egyébként, igen.
Nagyon jó mérkőzés volt, igen, tényleg azt gondolom, hogy Rebrov volt az elmúlt 30 év legjobb edző, aki Magyarországon dolgozott, nyilván azért Marco Rossit is ide kell venni, de hát az egy nagyon jó kérdés, hogy a magyar edzői kar az így hova tart, tehát hogy azt így az elmúlt 20-30 évben volt nem egy olyan edző, aki egyébként mindig megbukott, de mindig talált egy másik csapatot. Érdek volt a Reszeli Sós István például, vagy a Komjáti András, nyilván nem akarom őket bántani, biztos nagyon jó edzők voltak, de hogy mindig megbukott egy csapatnál, a következő héten már egy másiknál volt, az, hogy aztán megint megbukott, és aztán megint másra a következő csapathoz. De ez olyan edző, magyar edzőkeringő volt itt mondjuk 2000 környékén az NB1-ben, vagy igazából az valami elképesztő. Az egy más kérdés, ugye van most már egy olyan edzőgeneráció, ugye idejött a Dárdait vagy Lőzs Zsoltot, akik már a 2000-es évek után nyugaton kezdtek el 8-10 évet játszani, látták, hogy egyébként mennyivel másabb a labdarúgás, mint Magyarországon, ott képződtek, és belőlük lehet egy olyan edzőgeneráció, akik aztán később tudják fejleszteni a magyar futballt is, csak hogy ezzel meg az a probléma, hogy egy Dárdai Pál meg egy Lőzs Zsolt soha nem fog hazajönni. Ők nem fognak Magyarországra jönni.
Biztos vagy abban, hogy a Pali már nem fog hazajönni?
Ebből szinte biztos vagyok. Nem véletlen, hogy ő nála két opció létezik, vagy munkanélküli, vagy a Hertánál dolgozik. Tehát, hogy pedig hívták, tehát, hogy vele kapcsolatban azért hír volt, hogy a Fehérvár többször is.
Voltak pletykák, én a Fradit is hallottam revesgetni egyébként.
Igen, tehát, hogy mondta...
Meddig tartott Kubatov Gábor ellenállása a magyar edző iránt? Tehát, hogyha azt mondják, hogy a Palit most haza lehet hozni, már volna pénz és akarat, akkor vajon azt fogja mondani Kubatov Gábor, hogy te gyerekeknek nem kell magyar edző? Ezt mennyire megnézném ezt a jelenetet? Látok magam előtt azt a brainstormingot.
Élök a gyanúper, hogy a Stankovics nem fog beválni, akkor megint szegény Máté Csaba fog beugrani helyette, de szerintem...
Lehet, hogy a Máté Csaba lesz a Dárdai Pali a Fradinak. Mindig elő lehet húzni.
Igen, igen. De ha már egy Stöger is komolyabb edzőnek tart egy Kubatov Gábor, akkor nem hiszem, hogy mostanában. A következő 10 évben, tegyük fel, hogy a következő 10 évben is Kubatov Gábor lesz a Fradi elnöke, erre minden esélye megvan. A következő 10 évben fog magyar edzőt alkalmazni, szerintem nem nagyon. Talán azt mondom, hogy talán Gera Zoltánnak van esélye arra, hogy Ferencváros edzője legyen, de nem hiszem, hogy egyébként bárki más esélyt kaphatna a Fradinál.
elnézve a 24-es válogatottnak nem a utóbbi hetekben nyújtott eredményeit, hanem egy korábban mondjuk az elmúlt másfél évről, kettőről mióta Gerzson az edző, azért nem lennék annyira meggyőződve, hogy nem lenne óriási bukta őt a Fradi kispadjára rakni, de ezt majd a jövő megmondja. Nincs még NBA 1 a héten, van viszont Magyar Kupa. Beszéltünk már róla két adással ezelőtt, érdekesebb párosításokat összeszedtünk. Szerinted, Béci, lehet-e olyan forgatókönyv, hogy valamelyik NBA 1-es csapatnak már is véget ér az Magyar Kupa szereplése az idénre?
Mindig van egy-két meglepetés azért.
Csak én most nem látok a párosításban ilyet. Ezért kérdezlek téged, mert engem őszintén meglepne, ha bármelyik NBA 1-es csapat most kipottyanna.
Szerintem egyébként benne lehet a pakliban. Nyilván kérdés, hogy például az Alegerszeget gatyába tudta elrázni, például Boyer Gábor. Nyilván nem gondolom azt, hogy a Cigánt jó csapat lenne, mint az ETA, de egyébként, hogyha esetleg az Alegerszegi játékosok most szeretnének búcsút venni Boyer Gábortól, akkor itt a lehetőség egy Cigánt elleni vereségre.
Ennél nincs jobb lehetőség, ha mutatni akarnak, igen.
Abban azért biztos vagyok, hogy a Ferencváros a nagy ecset csapatát gólokkal fogja megverni, ahogy a Fehérvár is az SMTK-t. De például a Moson-Magyaróvár Puskás Akadémia szintén egy érdekes mérkőzés. Tehát amióta Moson-Magyaróvár leigazolt a Takács Tamást, azóta egyébként egészen jól feljavult, és egész gól erős lett.
Ott honnan följönni az Óvárnak, ezt egy ügyesen hozzá.
És hát ugye érdemes megemlíteni a Pécs-Újpest találkozót is. Az Újpest nagyon jól szokott szerepelni a kupákban, viszont a Pécs most nagyon jó. A Pécs vagy 0-0-át, vagy 1-0-át játszik, simán benne van a pakliba, hogy hosszabbítás lesz az a mérkőzésen. Azt gondolom, hogy ennek a fordulónak a rangadója most a Pécs Újpest lesz.
Ha valahol én látok meglepetésre esélyt, az ez a mérkőzés. Máshol nem nagyon. Ha valahol lehet meglepetés, az szerintem itt van, mert talán a Sobotkemény valószínűleg kifacsartan érkezik vissza, annak ellenére, hogy nem játszott túl sokat most ezen a két válogatott meccsen, ha összeadjuk akkor sem. Én azt gondolom, hogy őnek egy picit, nem azt mondom, hogy megremeghet a lába, mert van annyira profi, hogy kvázi hazai közönség előtt, mert mint már két adással ezelőtt elmondtuk, ő Pécsre született, és ott is kezdett el futballozni. Édesapja jelentős személyisége a pécsi labdarúgásnak, tehát azért a hazai közönség előtt talán egy picit majd remeghet a lába. Ha valahol lehet meglepetés, az ez. Én inkább arra leszek kíváncsi, amit már szintén sokszor említettünk, hogy mennyire fogja Vignyevics a csapatot felforgatni. Pécs egy remek középpályával rendelkezik, és a védők nagyon jól tudnak hátul szűrni. A kérdés az szerintem az, hogy ki fog csatárban szerepelni az Újpestnél, illetve hogy mennyire képes akár a cserecsatár, vagy a cseleközéppálya felforgatni, vagy áttörni azt a viszonylag keménynek számító pécsi védelmet. Még egyszer mondom, ha valahol lehet meglepetés, az ez is meglepne, de talán akkor esetleg itt a többi NBA-es csapatnál én sem gondolom. Talán majd a következő fordulóban.
Azért nem gondolnám, hogy Vignyevics nagyon felforgatná ezt a csapatot, hiszen volt két hét pihenni. Azért Budafok ellen mondjuk igazából a hiányzók ellenére azért viszonylag szintén az első csapat játszott. Az új csatára Jürgenszel kiegészítve, aki ugye a Torinótól érkezett, és egy egész jó pedigréje van. Ő egyébként lehet, hogy kezdeni fog a Pécs ellen. Benne van a pakliban, állítól nagyon jó támadó, nagyon jó és tehetséges támadó. Kérdés, hogy most Ambrose vagy Jürgensz lesz, de azt lesz számít, meg talán lehet, hogy Nikolic fog védeni, és nem Banai, de ezt számítva. Egyébként arra azt gondolom, hogy az Újpest a legjobb csapatával fog játszani, nem engedheti meg azt, hogy egy Pécs ellen a B-csapatot küldje a pályára. Amire még érdemes megemlíteni ebből a fordulóban, az talán az Ajka mezőköves találkozó. Ugye az Ajka tavaly az MB2 harmadik helyén végzett, és még arra is volt esélye, hogy felüssön az NB1-be.
Nagyon közel voltak a fejük.
Míg a mezőköves most egy csapnivaló szezonban van. Ráadásul Kultor Attilát számomra meglepetésként, de eddig nem rúgták ki. Parázs találkozó lesz, és egyébként az Ajkának hazai pályán van esélye arra, hogy a mezőkövesdet búcsúztassa ebben a fordulóban. De nyilván ez majd kiderül, de azt gondolom, még talán a Pécs-Újpest mellett még az Ajka mezőkövesd az, ahol lehet, történhetnek meglepetések.
Nagyon kíváncsian várjuk ezt a kupafordulót, így már az NB1-es csapatok részvételével. Béci, köszönöm, hogy ismét szakértőtársam voltál. Nektek pedig köszönjük szépen a figyelmet. Jövő héten, ha a technika ördöge vagy más elfoglaltság közben nem szól, akkor újra lesz az a Beszélő Podcast. Ha tetszett az adás, akkor iratkozzatok a YouTube-on, illetve a Spotify-on. És hogyha minden igaz, akkor Google Podcaston is kint lesz ez az adás, az előző valamiért nem sikerült, de ahol csak tudtok, és van kedvetek, akkor iratkozzatok föl, és minden visszajelzést továbbra is várunk. Jövő héten, ha tudunk, akkor újra jelentkezünk, addig is hajrá magyarok, sziasztok!
Sziasztok!